Értelmiség és politika. A kelet-európai átalakulások közül itthon jutott a legnagyobb szerep az értelmiségnek, amely az 1990-es fordulat után látványos helykeresésbe kezdett. Ami addig tiltott volt, az hétköznapi jelenség lett, amit titkolni kellett, az nyilvánosságot kapott. Az ígéretes első két évtizedet 2010-ben egy újabb irányváltás követte, újabb helyezkedési kényszerrel. Kaland és családi kötelezettség, függetlenség és értékrendek. Szitás Katalin 2020 őszén megjelent interjú kötetében a rendszerváltó értelmiség ismert tagjai közül 11-jel beszélgett az elmúlt 30 évről. Én Vovesz Tibor vagyok, és én a szerzővel fogok beszélgetni. Adja magát, hogy én is azt a kérdést tegyem fel önnek először, amivel ön is indít minden interjút a könyvben. Mit jelent önnek az értelmiség fogalma?
Számomra az értelmiség elsősorban egyfajta attitűdöt jelent, egyfajta viselkedésmintát, egy olyan attitűdöt, ami jelenti a kételkedést, a kontemplálást, a minket körülvevő világ megkérdőjelezését, akár az intézmények megkérdőjelezését is, és leginkább én azt hiszem, hogy a hatalom és a tekintély megkérdőjelezése, ami talán ebben a legfontosabb történet, és talán még azt venném ide, hogy egy fontos feladat az igazság folyamatos keresése, még ha ez bármilyen filozofikusan hangzik is, és annak a kimondása.
Mennyire osztották ezt a véleményet az interjú alanyai?
Nagyjából egészében egyetértettek ezzel a megközelítés móddal. Nyilván abban van különbség, hogy ennek mondjuk a kifejtési köre az hol tudhatni. Tehát, hogy például ez kell-e, hogy kellő nyilvánosság előtt történjen, tehát, hogy kell-e, hogy egy értelmiségi feltétlenül mindig publicisztikát írjon, mindig mondjuk a televízióban szólaljon meg, vagy mondjuk értelmiségének számít az is, aki kisebb körben, barátok előtt, vagy egy asztaltársaságnál fejti ki véleményét. Ebben eltérőek az álláspontok, de talán én azt mondhatom, hogy mind a kettő annak tekinthető.
Erre majd még visszatérünk, hogy milyen fórumai vannak az értelmiség megnyilvánulásának. Hogyan találta magát a magyar értelmiség egy politika csináló szerepben a rendszerváltás idejére?
Ugye a rendszerváltást megelőző időszakban nem beszélhetünk demokráciáról, és akkor az a furcsa helyzet állt elő, nem csak Magyarországon, hanem a térségben is, hogy az értelmiség egyfajta ellenzéki szerepet vállalt. Én azt gondolom, és ezt írom is a könyvben, hogy ez valamiképpen szükségszerű volt, hogy ők kvázi megkérdőjelezzék a rendszer létét, intézményeit, és valamiféle tényleg másképp nehezen megragadható dolgot, mint egy ellenzéki szerepet vegyenek fel. És ugye ebben az időszakban professzionális politikusok nem is voltak, így az értelmiség egy picit bele is csúszott a rendszerváltás időszakában abszolút, és a rendszerváltást követően is még abba, hogy valamiféle politikai szerepet vállalt.
Ez a szerepvállalás először a párton belül indult el ezekben az időkben, és mivel ott eredménytelen lett, egyszer csak a párton kívül találták magukat, vagy egy külső folyamatként realizálódtak ezek a vélemények.
Ugye először, tehát még ha visszanyúlunk a 70-es, 80-as években, akkor ugye a párt mint olyan nem is volt. Én ezt inkább tényleg a mozgalmi szóval tudnám leírni, hogy ez egy mozgalmi jellegű tevékenység volt, és ez egy vita is volt a rendszerváltás éveihez közeledve, amit persze ilyen pontosan akkor még nem láttak, hogy 90-ben fog ez megtörténni, de ahogyan közeledett ez az időszak, az egy vitatárgyát képezte, hogy kell-e pártá alakulni, vagy pedig meg kellene maradni mozgalomnak. És aztán végül is hát nyilván a professzionalizálódás és a demokrácia mintái azt mutatták, hogy a politizálás az pártokban zajlik, ezért több értelmiségi számára adta magát, hogy akkor belépjen ezekbe a pártokba, és ott folytassa a tevékenységét. De nagyon nehéz volt elengedni azt az attitűdöt, tehát azt az értelmiségi létet, amit ők kezdettől magukkal hordoztak, és itt történt meg, én azt hiszem, hogy ez a két szerep egy kicsit összecsúszott, és aztán elkezdődött az a fajta kettős lét, hogy egyrészt volt egy pártban, másrészt pedig volt értelmiségi is, és kicsit kívülről is nézte a dolgot. Természetesen ez nem mindenkinél történt meg, ez az összecsúszás. Tehát van, aki a kezdetektől azt mondta, hogy ő már pedig a direkt politikusi szerepben nem kíván részt venni, és csak kizárólag marad az értelmiségi kaptafánál, de sokaknál megtörtént az, hogy ez egy picit így összecsúszott.
Majd beszélünk erről még részletesebben is kicsit később, de maradjunk még most nagyjából a rendszerváltás idején. Hiszen ezek az emberek, akik előn beszélt, mind-mind szerepet vállaltak ebben a folyamatban, valamilyen módon így első kézből tudnak válaszolni azokra a kérdésekre, hogy hogy alakulhatott Magyarországon. Úgyhogy a volt szocialista országok közül talán itt volt a legnagyobb szerepe az értelmiségnek a rendszerváltásban. Mi volt a belső motiváció, vagy esetleg valamilyen külső társadalmi kényszer vezette őket ilyen mértékű részvételre?
Amikor ezeket az interjúkat elkezdtem, akkor nekem az egy nagy vállalásom volt, és a kíváncsiságomat leginkább az hajtotta, hogy szerettem volna megismerni az egyéni történeteket, és én azt hiszem, hogy egy globális választ nem tudnék erre a kérdésre adni, tehát nagyon eltérőek voltak a motivációk. Azt nagy egészében el tudom mondani, hogy jellemzően azok lettek a demokratikus ellenzék alakjai, akik valamilyen módon a rendszeren kívülre szorultak. Ez többnyire abból tudott előállni, hogy aláírtak valamit, ami a rendszer ellen szólt, vagy olyan típusú tevékenységbe vettek részt, amitől a rendszer kvázi kívülre helyezte őket, és hogy gyakorlatilag kvázi marginalizálódtak, így mondhatnám azt hiszem ezt a történetet, és ebből eredően mondjuk úgy, hogy nem volt veszíteni valójuk, hogy egy ilyen markánsabb szerepet vállaljanak. De volt, aki ennél kvázi kalandvágyobb volt, és azt mondta, hogy számára már az is önmagában jelentőséggel bír, hogyha csak bosszanthatja egy kicsit a rendszert. De nagyon mások és nagyon eltérőek voltak az egyéni motivációk, nagyon nem mindegy az, hogy ki milyen családból érkezett, milyen mintákat látott az azt megelőző időszakokban, de többnyire nyilván az azért motiváló volt, hogy valami olyan teret kellene meg létrehozni, ahol lehet az értelmiségi tevékenységet folytatni, és egy kicsit elősegíteni azt, hogy a rendszer változzon, és esetleg teljesen bekövetkezzen a rendszerváltás.
Az alanyok közül ki volt az, aki mondjuk így kalandvágyból csúszott be ellenzéki pozícióba, és ki volt az, akit pedig a külső kényszer vitt oda?
Akitől az előző idézet tulajdonképpen származik, az Kőszeg Ferenc volt. Ő volt az, aki azt mondta, hogy számára már az is élvezet volt, hogy bosszanthatta a rendszert. Az, hogy kinek volt kifejezetten kényszer, ezt én azt hiszem nem használnám senki esetében ezt a szót, de például ki tudnám emelni Magyar Bálintot, aki ugye egy olyan családból, egy politikusi családból jön, ahol ő erre sokféle mintát látott, hogy néz ki az, amikor bizonyos típusú felelősséget egy értelmiségének vállalnia kell, és bele kell állni egy olyan szerepbe, ami időről időre lehet, hogy megadatik, és akkor ezzel élni kell.
Talán közös a kirekesztettség érzése valamilyen formában. Az értelmiség és a politika viszonya javult-e a rendszerváltás után?
Bizonyos értelemben igen, és bizonyos értelemben nem. Tehát, hogy pont az, amit mond, az többeknél valóban előáll, tehát már az említett Kőszeg Ferencnél is, vagy akár Radnóti Sándornál is, hogy egyszerűen nem csinálhatták legalábbis abban a formában azt a tevékenységet, amire ők kvázi képességeiknél, végzettségüknél fogva predesztináltak voltak, mert hogy eltávolították őket állásaikból. A rendszerváltás az ő esetükben hozott egy olyan fordulatot, hogy kvázi revideálták az ő státuszukat, egyetemi állásokhoz juthattak, vagy éppen politikusok lehettek, tehát ilyen szempontból lehetőség tárult eléjük, választhattak, és csinálhatták azt, amihez ténylegesen értettek. Ugyanakkor pont ebből adódóan, hogy olyasmit csinálhattak, és olyasmi lehetőségek nyíltak meg, amik korábban nem voltak, egy kicsit én azt hiszem, hogy volt az az érzés is bennük, hogy akkor mindent szeretnénk, és nagyon nehéz volt eldönteni, hogy pontosan milyen szerepet is vállaljanak, és melyik mellett tegyék le a voksukat. Tehát ilyetén módon én azt gondolom, hogy egyrésztről tisztázási lehetőséget adott a rendszerváltás számukra, mert hogy választhattak szerepek közül szabadon, és tényleg csinálhattak olyan munkát, amit szeretnének. Másrésztről pedig nehéz volt ezzel a szabadsággal élni, és tényleg egy valami mellett döntést hozni.
Menjünk bele részletesebben akkor az elmúlt 30 évnek az első szakaszába. A nyilvánosság kitárult, mert megjelenhettek újságok, megjelenhettek folyóiratok a rendszerváltás után, be tudták-e lakni ezt a nyilvánosságot az értelmiségi szereplők, tudtak-e jól választani.
itt több csoportról beszélhetünk, vannak, akik igen, vannak, akik egyértelműen tudtak élni ezzel a lehetőséggel, nagyon korán elhatározták azt, hogy ők már pedig politikusok lesznek, és ezt az utat folytatják. Erre az interjú a nagyok közül szerintem a legtisztább példa talán Pető Iván és Magyar Bálint, akik a kezdetektől fogva teljesen egyértelművé tették azt, hogy ők már pedig a politikusi pályát választják, és ezen indultak el. Vagy van, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő nem szeretne ebből a történetből, ő nem érzi magában ehhez az ambíciót, vagy akár a képességet, és hogy ő szeretne akkor tényleg azzal foglalkozni, ami neki azt megelőzően legalábbis az első nyilvánosságban nem adatott meg, mert ugye azt azért ne felejtsük el, hogy létezett a szamizdat nyilvánosság, ahol pont a demokratikus ellenzék alakjainak nyílt arra tér és lehetőség, hogy megfogalmazzák gondolataikat, de hogy az nyilván egy korlátos nyilvánosság, és most viszont megtörtént az, hogy ezt megtehetik az úgynevezett első nyilvánosságban, és ezzel éltek is erre talán a legtisztebb példa a kezdetektől fogva Vajda Mihály és Radnóti Sándor.
Hogyan tudták feldolgozni ezt a lehetőséget, hogy hirtelen széles körben lett befolyásuk?
Azt hiszem, hogy ez volt talán a legnehezebb történet. Tehát, hogy az értelmiségén azt gondolom, hogy mindig is nagyon ambivalensen viszonyult a politikához és a politikusokhoz, magukhoz is. Ugyanis egy részről, hogy mondjam, csodálták azt, hogy és élvezték azt a szerepet, hogy jobban vannak a politikusokkal, másrészt időnként kicsit meg is vetették őket. És valahogy ez a kettősség, ez én azt hiszem, hogy talán mind a mai napig érezhető. Tehát egyrészt az egy nagyon vonzó történet, hogy valaki tanácsadó lehessen, befolyást gyakorhasson akár politikusokra, akár politikai döntésekre is, de nagyon nehéz megtartani azt a távolságot, hogy aztán tudjuk, hogy meddig szabad elmenni, és ezt hogyan kell a nyilvánosságban kezelni. Én azt hiszem, hogy tényleg ez az egyik legfőbb probléma, hogy akkor a nyilvánosságban én miként jelenek meg, és vajon melyik szférának vagyok a részese, és hol van pontosan ez a határ, ahol nekem már meg kellene húzni egy vonalat, akár értelmiségiként, akár politikusként, hogy akkor én most megírok egy cikket, de azzal valójában a pártomnak hogyan ártok, vagy éppen használok, vagy pedig pont a másik oldalról, hogyha én most tanácsadok, akkor én írhatok-e egy cikket, vagy nyilváníthatok-e így vagy úgy véleményt.
11 interjú alanyjal beszélgetve, milyen benyomás alakult ki, milyen válaszok születtek erre a kérdésre?
Van olyan, aki abszolút beismerte, hogy nem tudta meghúzni ezt a határt, és ez később ő szembe is nézett, és én azt gondolom, hogy ezt összességében igazából mind a 11 aranyról elmondhatom, hogy mindegyikük úgy gondolja, hogy ezt a két szerepet el kell választani. És aki belecsúszott abba, hogy ezt nem sikerül elválasztania, az pedig őszintén szembenéz ezzel, hogy ez hiba volt, és ma már nem így csinálná.
Az értelmiségnek nem csak a közvéleményre, de a politikára, a politikusokra is van hatása. Melyiket tekintik fontosabbnak ezek közül?
Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy valójában mi az értelmiség feladata. És erre én azt gondolom, hogy egyértelmű a válasz, és az értelmiség feladata az, hogy a közvéleményre hasson. Hogyha ő direktben a politikusra szeretne hatni, az már túlmutat egy értelmiségi szerepkörén.
Ugyanakkor az értelmiségnek van egy olyan szerepe is a társadalomban, hogy a lezajló politikai folyamatokat valamilyen szinten legitimálja.
Én azt gondolom, hogy ez egy igény volt sokkal inkább, különösen a rendszerváltás utáni években a politikusok részéről, hogy kapjanak egy kvázi megerősítést az értelmiségtől, és egy jóváhagyást úgymond, egy pecsétet arra, hogy igen, ők jól döntöttek. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, és ennek a mítosza egy kicsit kezd már, vagy sőt, már teljesen eltűnőben van, ami szerintem egy helyes dolog. Tehát, hogy egy értelmiségi, igen, írjon cikkeket, folytasson beszélgetéseket, vitákat, világítson rá jelenségekre, próbáljon elérni minél szélesebb rétegeket, és a közvélemény szemét próbálja felnyitni, és kérdéseket generálni bennük, és ezzel persze elérhet közvetett hatást a politikára, vagy a politikusokra is, de neki nem feladata az, hogy direktben a politikára hasson.
Amikor az értelmiség és a politika kapcsolatát vizsgáljuk az elmúlt 30 évben, akkor talán a legkényesebb és sajnálatos módon a legérdekesebb része is ennek a folyamatnak az elmúlt 10 év. Amikor egyfajta nyílt szembenállás tapogatható ki az értelmiséggel, az értelmiségi véleménnyel szemben.
az interjú alanyokkal ezt igyekeztük kevéssé érinteni. Ez annyira jelenünk, hogy erre mindig nehéz indulatok, közvetlen tapasztalások nélkül reflektálni, és én azt gondolom, hogy ez majd egy másik kötetnek a tartalma lesz alapvetően. Mi ott igyekeztünk a rendszerváltás időszakára és a folyamatra magára gondolni, de nyilván, vagy koncentrálni, de nyilván nem volt megkerülhető az sem, hogy valamennyire érintsük a jelenünket. És igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, kicsit olyan, mintha újraélnénk a rendszerváltás előtti időszakot, amikor pont ez az értelmiségi réteg válik céltáblává.
Az a kérdés, hogy az akkor megszerzett tapasztalatokat lehet-e hasznosítani most?
Nagyon érdekes, hogy erre tudtak a legkevésbé praktikus, vagy úgy mondjam, gyakorlati jellegű tanácsokat, vagy akár útravalót adni a jövő generációinak az interjú alanyok. Többen is megfogalmazták, hogy ők nem biztos, hogy ezt jól csinálták, és hogy szerintük az lehet az új generációnak nagyon fontos tanulság, hogy szét kell választani ezeket a szerepeket, és hogyha úgy adódik a történet, akkor igenis nem kell félni attól, hogy valaki politikus legyen. Tehát, hogy az is egy fajta értelmiségi feladat, nem abban a tekintetben, ahogyan az előbb mindvégig beszéltünk az értelmiségről, de hogy politikusnak lenni is egy nagyon fontos feladat, és hogy azt bizony adott esetben érdemes vállalni.
Előkerült-e az a tény, hogy ebben a 3 évtizedben már felnőtt egy generáció, amelyik nem is ismerte azt, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt, és amelynek a felnőtt élete gyakorlatilag az utóbbi évtizedre tehető, hogy ők hogyan állnak hozzá a politika és az értelmiség viszonyához.
Ez az interjúk során nem jött elő, itt a saját tapasztalataimról tudok beszélni, ami alapján én azt mondhatom, hogy igen, már van egy generáció, ami lényegében ebben szocializálódott, kvázi felnőtt életében is, ugyanakkor ez a generáció egy kicsit, illetve nem is talán kicsit, hanem jóval nyitottabb, mint az azt megelőző generáció, és egészen más lehetőségei vannak, mint mondjuk a rendszerváltás előtti generációknak. Tehát ők már teljesen természetes módon járnak külföldre, még ha csak nyaralni is, de többségük akár egy-egy egyetemi fél évet, vagy már középiskolai tanévet tölt külföldön, és nagyon-nagyon másként viszonyulnak a különböző jelenségekhez, mint azt tették az előttük járók. És én nem gondolom, hogy ők kevésbé lennének passzívak. Persze nagyon sok felmérés azt mutatja, hogy nincs akkora nyitottság a fiatalokban a politika iránt, mint mondjuk az idősebb generációban, de én nem gondolom, hogy ez korábban másképp lett volna, mármint hogy akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt is. Mindig van egy olyan réteg, amelyik nyitott erre, amelyik reflektál az őt körülvevő dolgokra, és adott esetben tesz is azért, hogy ezek a dolgok másként legyenek.
Térjünk vissza akkor a könyvre, az interjúkra. Szóba került már korábban, hogy ebben a 30 évben azt is megtapasztaltuk, hogy kinyílt a nyilvánosság. Hogyan alakult ez a folyamat az elmúlt évtizedekben? Tehát ez a nyilvánosság megmaradt-e, ki tudják-e használni azokat a lehetőségeket, mint amiket korábban megkaptak? És elég, ha csak arra gondolunk, hogy a rendszerváltás idején volt helye lehetőség hosszú, érdekkifejtő, beszélgető műsorok megvalósításának, majd a kereskedelmi televíziók, a bulvárújságok megjelenésével, minthogyha ezek a platformok is beszűkültek volna.
Részben igen, és részben nem. Tehát valóban ez a folyamat, amit ön mond, ez abszolút végbe ment. Nagyon sokat változott, én azt gondolom, befogadói rész is, tehát hogy ma már egyszerűen nem olvasunk olyan hosszú cikkeket, mint amilyeneket olvastunk a 90-es évek elején, nem nézünk olyan hosszú interjúkat, mint amilyeneket néztünk a 90-es évek időszakában, gondolok itt akár a Zárórára, az Esti Egyenlegre. Ezeket ma már én azt hiszem, hogy nem igazán tudjuk a felgyorsult világban befogadni, és a nyilvánosság tere, én azt gondolom, hogy megmaradt, csak éppen átalakult. Tehát rövidebbek lettek a reflexiók, rövidebbekre is van igény, és ehhez próbált meg alkalmazkodni, én azt gondolom, hogy a véleményformáló értelmiség is van, akinek ez nem működik, nem a műfaja, mert hogy nyilván sokkal nehezebb mondjuk egy 3 bekezdésben megfogalmazni gondolatokat, mint mondjuk 3 oldalban, de ehhez az alkalmazkodás már a nagyjából egészében végbe ment, és ugyanakkor az pedig egy érdekes folyamat, hogy szerintem pont amiről már az előbb is beszéltünk, hogy 2010 óta van egy változás, hogy 2010 óta pedig, mintha elkezdenének visszajönni a hosszabb értekezések is. Én azt gondolom, hogy nem teljesen ugyanúgy, mint ahogyan a 90-es években, de hogy egyszerűen van igény arra, hogy nagyobb rálátást kapjunk a dolgokra. Tehát, hogy igen, elolvasunk olykor-olykor egy hosszabb cikket, megnézünk olykor-olykor egy hosszabb interjút is. Nem ez a mainstream, de ez is én azt gondolom, hogy egy kicsit visszajövőben van. De ugyanakkor valóban az inkább a tendencia, hogy a rövidebb reflexiók azok, amik sokkal inkább elérik a nyilvánosságot és a közvéleményt.
Ön szerint, illetve a beszélgetések során kialakult véleménye szerint létezik-e véleményformáló értelmiség?
Azt gondolom, hogy igen. Erre az egyértelmű és rövid válaszom az ez. Ugyanakkor én az értelmiségre alapvetően egyénként tekintenék. Tehát, hogy én nem fogalmaznám meg azt, hogy ők egy réteg lenne, egy csoport lenne, vagy bármi ilyesmi, hanem vannak véleményformáló egyéniségek, véleményformáló szereplők, én ezt így határoznám meg, és ezek szerintem ma is léteznek, a különböző korosztályokból is.
Beszélhetünk-e független értelmiségről?
Erre is rövid válaszom úgy hangzik, hogy igen. Én azt gondolom, hogy itt néha összeszoktak csúszni dolgok, ugyanis az, hogy valaki független, objektív értelmiségi elemző, az nem összetévesztendő azzal, hogy nincsenek értékei. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy független, objektív látásmódot képviselni, nézeteket megmutatni és véleményt formálni, azt nem lehet értéksemlegesen. Tehát, hogy ehhez kell egy szilárd értékrendszer, ami alapján lehet vizsgálni a körülöttünk lévő világot.
Igen, csak hogy egy ilyen értékrendszer magával hozza, hogy ebben a polarizált társadalomban és politikában be fogják sorolni az embert valamelyik oldalra.
Ennek a veszélye sajnos fennáll, de ettől függetlenül én továbbra is tartom, hogy értékrendszer nélkül ez nem működik. A pártsemlegesség kérdése az egy másik dolog, tehát hogy igen, pártoktól függetlennek kell lenni, pártokhoz kötődően nehéz értelmiségiként megszólalni, de azt gondolom, hogy értékrendszer hiányában pedig lehetetlen.
11 beszélgetés után hogyan fogalmazná meg az értelmiség jelenlegi szerepét és feladatát 2020 végén?
Hogy keretes szerkezet legyen, én visszatérnék az elejéhez. Én azt gondolom, hogy az értelmiség feladata ma is az, amit az elején mondtam, és amiként én az értelmiséget meg tudom határozni, hogy kételkedjen folyamatosan, kérdőjelezze meg a fennálló hatalmat és a tekintélyt.
Szitás Katalinnal a 2020 őszén megjelent Értelmiség és politika című interjúkötet szerzőjével beszélgettem. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm a ránk szánt idejét.